Pálapostól mondja, mert mindnyájunknak lehetetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemelt, aszerint, amit eszesben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, a mi úrunknak az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Rám testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 345-es énekünket keresünk ki énekesünkből. 345. dicséretünknek legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 345. dicséretünk. Én nagy Isten most előttem szívem kívánom.
Tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, annak a 25. fejezetéből, a 31-es verstől, a 46-os versig terelő igerészből. Jézus példázata az utolsó ítéletről. Tehát még egyszer mondom az ige helyet, Máté Evangélium a 25. fejezet, a 31-es verstől, a 46-os versig olvasom. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, és összegyűjtenek eléje minden népet. Ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amely nektek készítetett a világ kezdete óta. mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni és enned adtunk volna, vagy szomjazni és innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek és befogadtunk volna, vagy mezítelennek és felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben és elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, a te igédért. Bele sem tudunk sokszor gondolni, hogy milyen csodálatos az, hogy kezünkbe vehetjük a te gondolataidat, a te hozzánk szóló szavadat a Biblián keresztül, és az ige hirdetésben a te szavad érhet el mi hozzánk. Köszönjük, Urunk, azt a csodát, hogy amikor hangzik a te igéd, akkor jelen vagy a te szentelkeddel, és szentelkednek titokzatos csodája, munkája az, hogy az ige a szívünkig hatolóan megérkezhet, hogy megérthetjük azt, hogy eltalálhat az ige, hogy ez az ige valóban élő és hatóvá lehet, leleplez bennünket, megítéli a mi gondolatainkat, bűneinket, de ez az ige meg is elevenít, bekötözi a mi sebzett lelkünket, meggyógyítja összetört szívünket. Jön ez az ige, amely a te szádból származik, és egészen megújíthat bennünket, kimenthet halálból, kimenthet a kárhozatból, és átvihet lélekben a te országodba. Úgy szeretnénk kérni, Urunk, hogy bármikor kerülünk a te igéd közelébe, tedd így a te igédet, élővé, hatóvá, személyessé. Hadd érjen el bennünket ez az ige erővel és hatalommal. Hadd, hogy ez az ige ma is legyen leleplező, buzdító, legyen bekötöző is, gyógyító is, megújító és megelevenítő, hogy egész lényünk meggyógyuljon, hogy tudjon a mi szívünk neked újongani, kegyelmedben hálát adni, örvendezni annak, hogy hozzád tartozik, örvendezni annak, hogy te vagy életünk egyetlen reménysége. Urunk, hadd szóljunk a gyászoló szívűekért hozzád, könyörülj mindazokon, akik a szívükben gyászolnak, könyörülj azokon, akik mély fájdalmat, terhet hordoznak a lelkükben, könyörülj az özvegyeken, az árvákon, könyörülj a szenvedőkön. Ugyanígy kiáltunk hozzád a betegjeinkért, kórházban levő testvérekért, nyomorultakért, testben szenvedőkért. Gyógyíts meg őket. Hajolj le ő hozzájuk is nyomorúságukban, légy velük. Hadd éljék át, hogy a mélységben te vagy szabadítójuk, hogy te vagy igazából az áldott orvos. És hadd tudjanak dicsőíteni téged gyógyulásukért, hozzád való közelebb kerülésükért. Légy itt közöttünk, taníts lelkeddel, igéddel, kegyelmet sokaságával, áld meg mindannyiunkat. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a 165-ös dicséretünknek, énekeljük a negyedik versét, 165-ös énekünknek a negyedik versét énekeljük, készülődve az ige hirdetéséhez. A 165-ös énekünk negyedik verse így kezdődik: által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Tételem alapígéje írva található Jakab apostol levelében. Jakab apostol leveléből egyetlen egy igeverset olvasok, ez a negyedik fejezet 17-es verse. Tehát az igehely Jakab levele, annak a negyedik fejezetéből a 17. igeverset olvasom. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Még egyszer olvasom. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, az a tény, hogy a világban rengeteg vicc van a pokorról és a mennyországról, mutatja azt, hogy az emberek többségének fogalma sincs, hogy milyen komoly ez a téma. Hogy mekkora a tét, és mindaz, hogy amiről ők viccelődnek, az valójában halálosan komoly dolog. Van mennyország, és létezik pokol is. Jézus Krisztus, az egyedül hiteles tanú, elmondta ezt, beszél róla a Szentírás, Isten nem árul zsákba macskát, hanem mindent nagyon őszintén elmond nekünk a Bibliában. Van mennyország, és létezik pokol is. Amikor Jézus Krisztusnak az utolsó ítéletről szóló tanításait hallgatjuk, vagy akár olvassuk azt a példázatát, ami a mai vasárnapra adatott a Máté evangéliumából, akkor érezzük meg egy kicsit annak a súlyát, hogy mennyire komolyak, mennyire fontosak ezek a dolgok. Nem mindegy, hogy az ember hogyan éli le a földi életét, és korán sem mindegy, hogy hova fogunk kerülni a mi halálunk után. A mai tételünk a sorozatban így hangzik, hogy akit úgy ér az utolsó ítélet, hogy tettei a földi életében kegyetlenek, gonoszak, istentelenek voltak, az el fog veszni az örök kárhozatban. Tehát így hangzik a mai tételünk, hogy akit úgy ér az utolsó ítélet, hogy tettei kegyetlenek, gonoszak, istentelenek voltak, az el fog veszni az örök kárhozatban. Nézzétek ezt a Jézusi példázatot, olyan csodálatosan elmondja, hogy mi és hogyan fogott történni. Elmondja, hogy lesz egy nap, amelyen ő igazságos ítéletet fog tartani. Jézus lesz az ítélő bíró. Ő fog ülni a bírói székben, az atya az ítéletet a fiúnak adta át teljesen, így olvassuk több bibliai igehelyen. És minden népet ő eléje hoznak. Mindenkit. Nem lesz olyan, aki el tud bújni, el tud rejtőzni. Mindenkinek meg kell állni a Krisztus ítélő széke elé, mégpedig leplezetlenül, a köszöntő ige a 2 Korintus 5:10 volt. Ebben azt olvastuk, mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállni a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemelt, aszerint, amit etesben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Oda fogunk állni a Krisztus ítélőszék elé, számot fogunk adni életünkről, dolgainkról. És Jézus a példázatban elmondja, hogy a pásztor, ahogy elválasztja a jókat a kecskéktől, ugyanúgy ő az ítélőbíró is el fogja választani az igazakat a gonoszaktól. És az igazaknak azt fogja mondani, hogy jöjjetek atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely nektek készítetett a világ kezdete óta. És itt jön az a különös rész, amelyről ma fogunk sokat beszélni, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, beteg voltam, börtönben voltam, eljöttetek hozzám, mezítelen voltam és felruháztatok. Tehát őneki szolgáltak az igazak. Elhangzik a kérdés, hogy hát Uram, mikor láttunk téged így? Betegen, börtönben, mezítelenül, vagy éhesen, szomjasan? És azt mondja Jézus, hogy amikor egyetlen egyel megcselekedtétek, velem tettétek meg. Aztán szól a bal keze felől állókhoz is, hogy menjetek előlem, átkozottak az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készítetett. És ott is jön ez a rész, amelyben elmondja, hogy mi az, amit ők az földi életben nem cselekedtek. Éheztem és nem adtatok ennem. Szomjaztam és nem adtatok innom. Mezítelen voltam, nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, nem jöttetek el hozzám. Jövevény voltam, nem fogadtatok be, még ott van ez is. És ők is megkérdezik, hogy hát mikor? Mikor látunk éhezni, szomjazni, betegen, börtönben, szomjasan vagy jövevénynek? És a válasz nekik az lesz, hogy amikor nem tettétek meg ezeket, akár csak egyen is, velem nem tettétek meg. Döbbenetes példázat, a vége egy ilyen summázó mondat, hogy az igazak elmennek az örök életre, a hamisak, a gonoszak elmennek az örök kárhozatba. Nagyon is komoly ez a téma. Nem engedheti meg egyetlen egy ember sem magának, hogy a pokorról viccelődjön. Az örök ítéletről vicceket meséljen és humorizáljon. Nagyon fontos, hogy ezt mind meglássuk, nem mindegy, hogy hogyan élünk, és nem mindegy, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Hát nézzük a példázat tanítását. Mi derül ki az utolsó ítéletről? Nagyon fontos ezt is föltenni a kérdést, és az ige alapján választ találni rá. Mi derül ki az utolsó ítéletről? Az első, amit én a szívetekre helyeznék, hogy Isten mérlegre teszi életed minden dolgát. Isten mérlegre teszi életed minden dolgát. Meg leszünk mérve. Volt már szó a sorozatban Bélsázár királyról, akinek ugye megjelent a kéz a falon, hogy mene-mene, tekel, ufarszín, megmérettél és könnyűnek találtattál. Hát a mi tetteink, életünk is meg lesz mérve. És Jézusnak a mondataiból kiderül, hogy a legapróbb részletekig a mi életünk meg lesz vizsgálva. Úgyhogy lesznek kicsi alpontjaink a megméretés pontnál, mert először azt kell látni, hogy Isten mérlegre teszi a tetteinket. A tetteinket. Amit te tettél valaha, és amit teszel a jelenben, és amit tenni fogsz a jövendőben, minden számon van tartva. Nem merül feledésbe, számon van tartva, és mérlegre lesz téve. Vajon milyen cselekedeteink vannak mögöttünk? Milyen cselekedeteink vannak a jelenben? Isten számon tartja azokat. Nagyon is tudja, hogy te mit cselekedtél. Hiába gondolod, hogy vannak titkaid, titkos útjaid, dolgok, amelyekről senki más nem tud, csak te. Hidd el, Isten pontosan ismeri azokat, és pontosan tudja, hogy mit cselekedtél. Amikor Géházi az Ószövetségben olvassuk, a kettőküli királyok 5-ben lopakodik haza ugye a kincsekkel, amit Naámántól kicsikart hazugsággal, és elrejti őket egyedül, egy házban megy Elizeus próféta elé, ott is kiderül, hogy Isten jelen volt, mindent látott. Honnét Géházi, kérdezi tőle a próféta, ha nem járt a te szolgád sehol. És ellenzik az ige, de én ott voltam, amikor az az ember leugrott a kocsiról, ott voltam végig, láttalak, veled voltam. Ott nem mondhatunk Istennek kifogásokat. Ott nem lesz erőd hazugságokat gyártani, mert Isten jelen volt. Jelen volt hamis útjaidnál, látta, amit te cselekedtél, látta gonoszságaidat, tetteidet. Minden mérlegre lesz téve. Aztán a következő pontunk, hogy a szándékok és az indítékok is a mérlegre kerülnek. Ezzel szoktunk a legkevésbé gondolni. Isten, amikor vizsgálatot folytat, akkor az ő vizsgálata nagyon is mélyreható és nagyon is alapos. Nem csak azt teszi mérlegre, amit tettél, hanem megnézi még azt is, hogy te azt milyen okból tetted. Ott felfedi Isten a szíveknek a szándékait, és ki fog derülni, hogy a cselekedeteink mögött, még ami olyan jónak és tisztának látszik is emberi szemekben, olyan figyelmesnek is látszik esetleg, mennyi álnokság, mennyi ármánykodás, mennyi hátsó szándék volt az indítékok területén, a szándékok területén, a szívünk mélyén, és Isten ezeket is megméri. Isten ezeket is mérlegre teszi, és pontosan ismeri. Amikor a te vizsgálatodnál tart, ugyanígy mérehatol, mint ahogy bármelyikünket megvizsgálja. Egészen Isten el fog menni a te életed mozgató rugójáig. Mit, miért tettél? Aztán a következő, amit mondanék, a szavaink. A szavaink is mérlegre kerülnek, leplezetlenül. Testvérek, mennyi hiába való szó van tényleg? Mennyi minden kijön az ajkunkon, aminek soha nem lett volna szabad kijönnie? Mennyi mindent mondtunk, amit nem kellett volna? Mennyi volt a szavainkban a gonoszság, mennyi volt a szavainkban az önzés, a harag, szitok, átok, káromkodás vagy tisztátalanság? Isten ezeket is ismeri, és az ő szentségét bántottuk meg a mi szavainkkal. Aztán a következő, hogy a mulasztásaink. Itt egy kicsit megállunk, testvérek, és direkt ehhez a kicsi alponthoz választottam az alapigét, a Jakab 4.17-et. Rengeteg ember gondolkodik úgy, hogy amit nem teszek meg, az nem is lehet bűn. Nagyon sok ember így véli. Amit nem teszek meg, az nem lehet bűn. És ez nem így van. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a mulasztásainkat is számon tartja. Képzeljétek el, hogyha a mi életünkről listák vannak a mennyben, van ilyen ószövetségi kifejezés, hogy könyvek írattak az új szövetségben, a jelenésekben is ott van, hogy könyvek nyittatnak ki, amelyekben minden rajtunk, illetve rólunk számon van tartva. És lennének hasábok, hogy a gonosz tetteink, gonosz szavaink, az indítékok, és a mulasztásainknál én azt hiszem, hogy talán ez lenne a leghosszabb. A leghosszabb lista a mulasztás. Itt nekünk rengeteg adósságunk van, el sem tudjuk képzelni, hogy amit megtehettünk volna, de nem tettünk. Amit mondhattál volna, de nem mondtál. Pedig áldás lett volna, de nem tetted meg, és így nem lett belőle áldás. A Jakab 4.17-es igéje azt mondja, hogy aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Mérlegre kerülnek, testvérek, a mulasztásaink is. Olyan jó lenne itt ezen a ponton elcsendesedni, hogy mennyi mulasztás terhel bennünket. A csendes percben majd kérlek benneteket, hogy ezért mindnyájan imádkozzatok, hogy Uram, hozd elém a mulasztásaimat, leplezd le, hogy tanuljak belőlük, hogy eléd vihessem azokat bűnbánattal. Gondold el, hogy ha valakire csak rá kellett volna mosolyognod egy szomorú gyülekezeti tagra, kifele menet Isten tisztelet után a templomból, de az ajkad nem mozdult és nem mosolyogtál rá szeretettel. Lehet, hogy annak az illetőnek nagyon sokat jelentett volna egy szeretetteljes mosoly, amelyet ő kap, de te elmulasztottad. Lehet, hogy valakire, akár egy gyászolóra, akit érzed, hogy úgy sem tudsz megvigasztalni, de oda mész melléje, és csak ráteszed némán kezedet a vállára, kifejezve, hogy veled vagyok a bánatodban. De te az utolsó pillanatban meggondoltad magadat, nem tetted rá a kezedet az ő vállára. És ő úgy érezte, hogy egyedül maradt a bánatában. Sok-sok példát sorolhatnánk még, Isten lelke hozza majd elénk azt a sok mulasztást, amelyet sajnos életünkben cselekedtünk. Dolgok, amiket megtehettünk volna, de mégsem tettünk. Egy nagy teológus, Erik Sauer így ír erről, hadd olvassak a könyvéből néhány sort. A mérték a hűség, életünk egésze, létünk eredménye. Nem csak tetteink, hanem lehetőségeink. Nem csak, hogy kik voltunk, hanem kik lehettünk volna. Nem csak cselekedeteink, hanem mulasztásaink is. Nem a munka, hanem a munkás. Nem a tetteink sokasága, hanem a súlya. Nem csak az, amit elértünk, hanem amire törekedtünk. Tetteinkből mindenek előtt az áldozat számít, érzéseinkből az önfelett szeretet, tulajdonunkból, amit szolgálatba állítottunk. De bűneinkre is ez érvényes. Amit mi megítélünk, azt ő nem ítéli meg többé. Amit mi feltárunk, azt ő elfedezi. De amit mi elfedeztünk, azt ő felfedi. Mindezekben azonban bensőnk legmélyére fog nézni az Isten, az indulatok alapjáig, a hajtóerőre és a mozgatórugókra, a szív tanácsáig, a lélek sötétben elrejtett titkáig. Meg leszünk mérve. Jézus szavaiból kitűnik, hogy életünkben a számunkra a legjelentéktelenebb dolgok is végtelenül fontosak voltak. Ez egy nagyon érdekes pont, testvérek, mert hányszor élünk úgy, hogy a nap végén, ha visszagondolsz a napodra, akkor arra gondolsz, hogy ez egy olyan nagyon szürke nap volt, nem történt semmi különös, nem történt velem semmi olyan, ami említésre méltó lett volna, és az utolsó napon kiderülnek a szürke napjainkról is, hogy mennyi végtelenül fontos dolog történhetett volna, ha nekünk van rá szemünk, van rá szívünk, fülünk, van belső lelki antennánk, és megéreztük volna, hogy ott akkor annak az embernek mit mondhattunk volna. Akivel találkoztunk, vagy odaléphettünk volna, vagy köszönés nélkül inkább elsonfordáltunk mögüle, mi hogyan történhetett volna. Az utolsó napon sok minden ki fog derülni, hogy életedben a te számodra a legjelentéktelenebb perc és helyzet, és nagyon is sokat számított. Amikor Jézus elmondja ezeket a dolgokat, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, börtönben voltam, eljöttetek hozzám. Hadd mondjam el nektek, hogy itt a hétköznapi életnek tényleg nagyon egyszerű élethelyzetei vannak. Ma is vannak éhezők. Vannak éhezők talán a gyülekezetben is. Vannak éhezők, akik bekopognak hozzánk, vannak éhezők, akik kérnek valamit tőled, akiknek segítség kell. Élethelyzetek, amelyekre mi nagyon gyakran elutasítással, elhárítással felelünk. Köszönöm, most nem érek rá, telefont letesszük, ajtót becsukjuk a kopogó előtt. A koldust, aki kéreget esetleg tőlünk az utcán, úgy teszünk, hogy észre sem vettük, és haladunk nagyon gyorsan tovább, gyalog is. És azt mondja Jézus, hogy amikor ezeket mégis megtettétek, egyel akárcsak, velem tettétek meg. Jelentéktelen percnek, élethelyzetnek tűnt, és kiderül, hogy Jézusnak szolgálhattunk volna. Jézus Krisztusnak szerezhetünk volna örömet. Az ő lelkét elégíthettük volna meg avval, az ő akaratát cselekedtük volna. De a mulasztásainkban ki fog ez derülni. A zsidókhoz írt levél 13. részének az első verse egy nagyon különös ige, ez a második vers, hogy legyetek vendégszeretők, mert ezáltal tudtukon kívül egyesek angyalokat vendégeltek meg. Nem szokott ez az igevers eszünkbe jutni, ugye, amikor becsönget hozzánk egy hajléktalan, a parókiára ezt nagyon sokszor megteszik. Olyankor is, amikor a hó végén már esetleg kevés dolog van a hűtőben, de mindig az van bennem, hogy ennivaló nélkül nem fogom a hajléktalant elbocsátani, mert Isten előtt így helyes. És az az ige is mindig jusson eszünkbe, amit Jézus mondott, hogy amilyen mértékkel ti mértek, nektek is olyannal mérnek. Isten azt is látja, hogy amikor egy hajléktalanak adunk, akkor néhány 5 és 10 forintost veszel elő a pénztárcádból, vagy gavallér vagy, és esetleg előveszel egy 200-ast vagy egy 500-ast, amiből tényleg tud magának aznapra ennivalót venni. Mert a 15 forintból nem fog tudni venni semmit. De a 200-asból, abból már vesz egy fél kiló kenyeret, és vesz magának még valamit, ami kikerül belőle. Gavallér szoktál lenni, amikor Isten helyzetbe hoz téged, vagy olyan minimált fizető ember, aki megnézi, hogy mivel lehetne minimális úton módon megszabadulni abból a helyzetből. Ne feledjük, hogy az Úr Jézus által említett élethelyzetek hétköznapiak. És ne feledjük el, hogy lehet, hogy Jézusnak szolgáltál volna, lehet, hogy angyalokat vendégeltél volna meg, feliratott volna a mennyben, hogy te hogyan döntöttél, de esetleg más íratik fel rólad. Mindaz, amit Jézus elmond, két oldalon azt látjuk, hogy az egyik oldalon a hit cselekedete van, a másik oldalon pedig a hitetlenségnek a dolgai. A hitnek mindig cselekedete van. A hit az megmutatkozik cselekedetekben. Jakab apostol levele mondja, hogy hát mutasd meg nekem a te hitedet, én megmutatom neked a cselekedeteimet, és annak alapján a hitemet. A hit cselekedetek nélkül meddő, holt. Az igazi hit onnan ismerszik meg, hogy vannak csodálatos cselekedetei. Akit az Úr Jézus szeretete, kegyelme átjárt, az nem tud elmenni egy nyomorult mellett érzéketlenül. Akit Isten kegyelme megérintett, annak a szíve is megfájdul, ha lát egy megkötözött embert, ha lát egy részeget téren az árokban aludni, bormámorban, és nem undorodva elfordult tőle egy fúj, részeg disznó, hanem oda megy és felsegíti, felébreszti, mert reggelre meg fog fagyni. Akit Istennek a szeretete megérintett, ott a hitnek bizony csodálatos gyümölcsei kezdenek teremni. És ez látszik. Éheztem és ennem adtatok, mondja Jézus. Szomjaztam, észrevettétek, innom adtatok. Nem fogadott be senki, mert jövevény voltam. Ti befogadtatok? Keresztény embernek kifinomulnak azok az antennái, lelkileg értem ezt átvitt értelemben, amelyekkel a nyomorúságot, az emberi bajt, ínséget észrevesszük. Vannak közöttünk sokan esetleg, akik olyan magukba forduló emberek, akik nem tárulkoznak föl a másik előtt, hogy bajban vagyok, egyedül vagyok, keserűséggel vagyok, jól lakva. De a hívő embernek a szemei ezt észrevehetik. Észrevehetik a néma szó mögött is a valóságot. A szemek mögött a belső fájdalmat észre lehet venni néha egy embernek a járásából is az ő szomorúságát. Egyszer egy hitetlen előadó tartott előadást a hitnek a lehetetlenségéről, és a végén megkérdezte a hallgatóságot, hogy van-e valakinek kérdése. És egy keresztény élet egykori részeges ember, aki megszabadult Jézusban az alkohol fogságából, mondta, hogy ő neki van kérdése, előre ment a pulpitusra, elővett a zsebéből egy narancsot, és elkezdte szépen nyugodtan hámozni. Az előadó először értetlen volt, aztán türelmetlen, hogy na tegye már fel a kérdését, de ő csak nyugodtan hámozta a narancsot. És miközben türelmetlenkedett az előadó, hogy na halljuk már azt a kérdést, hogy a meghámozott narancsot szépen szeletekkel együtt ugye megette, aztán megkérdezte, hogy finom volt a narancs? Mondta az előadó, hát honnan tudjam, hát nem én ettem meg. Szóval na tessék látni, azt mondja, hogy mit tudna maga Krisztusról és a hit dolgairól, hogyha nem ismeri, és soha ki nem próbálta, milyen csodálatos dolog Jézussal járni, és a hit ösvényén élni. Így van, testvérek, hogy a hitnek tapasztalata van a Krisztusból való életről. Aki a hit útján jár, az megismert egy olyan világot, amelyet a hitetlen ember egyáltalán megismerni, felfogni sem képes. Az egyik oldalon látjuk a hit cselekedeteit, és ők elmennek majd az örök életre. A másik oldalon pedig látjuk a hitetlenségnek a dolgait. Éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Kérdezik ezek is, hogy hát mikor? Szinte olyan felháborodást érzek ugye Jézus szavában, hogy ők fel fognak háborodni, ezek az elveszettek, hogy hát mikor nem cselekedtük ezt veled? És Jézus azt mondja, hogy amikor egyel a legkisebbek közül. Csak egyel, de nem tettétek meg. Velem nem tettétek meg. Tudjátok, ez azt tanítja nekünk, hogy úgy kell élned, mintha mindent Jézusnak tennél. Úgy kell otthon elmosogatnod, mintha Jézusnak a konyhája lenne az. Úgy kell kitakarítanod, mintha Jézus lakása lenne. Úgy kell végezned a kötelességedet a munkahelyeden, mintha Jézusnak a cége, munkahelye, vállalata lenne, ő lenne a főnököd, és ő nézné meg, hogy hogyan dolgoztál, hogyan dolgozol, milyen szándékkal, immelámmal lustálkodva, hogy hogyan lehet elütni azt a 8 órát, vagy máshogy. Úgy kell felkelned, hogy az a nap nem a tiéd, hanem Jézusé. Úgy kell szeretned a gyermekeidet, hogy benned Jézus szeresse őket. Ha hozzád valaki bekopog, úgy kell rajta segíteni, mintha Jézus kérne segítséget. És ha nem tesszük meg ezt, akkor Jézussal nem tettük meg. A tét az örökké valóság. A tét az örökké valóság. Az egyik oldalon a hit útja, a másik oldalon a hitetlenség útja. És kiderül Jézus szavaiból, hogy kétféle ember van, aki látja az élethelyzeteiben Krisztust és a Krisztus akaratát. És itt vannak az elveszettek, a másik féle ember, aki teljesen vak mindenre. Az Úr őrizzen meg bennünket ettől a lelki sötétségtől, vakságtól, hogy megvakítson bennünket e világ fejedelme, hogyha nem látjuk meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Az élethelyzetekben nem látjuk meg, hogy hol szolgálatunk Krisztusnak. Ez a nagy sereg ott, akik elmennek az örök kárhozatra, döbbenten nézik, hogy hát mikor láttuk mi Krisztust, nem is találkoztunk vele. És kiderül, hogy a legapróbb élethelyzetedben is Jézussal találkozhattál. Neki szolgálhattál volna. Drága dolog látást kapni Istentől. Drága dolog látni az élethelyzetünkben, hogy most Isten szívének szerezhetek örömet. És az ő akaratát cselekszem nem kényszerből, hanem önként. Hálából és szeretetből az Isten felé, mert ő előbb szeretett engem, ő meghalt értem a kereszten, hogy én élhessek örökké. Az a legkevesebb, hogy őt szolgálom, aki engemet szeretett, örökké való szeretettel. Megkérdezi tőlünk ez a példázat, hogy van-e nekünk hitünk? Van-e neked, testvér, olyan hited, amelynek cselekedetei vannak? Olyan hited, amely nem meddő, nem holt? Olyan hited, amelynek látása van? Amely látja a jövevényben Jézust, a mezítelenben, a szomjazóba Krisztust? Amely bemegy a kórházba, a börtönbe, mert úgy látja a hitével, hogy én Jézusért megyek be, és Jézusnak szolgálok ezzel. A 2 Korintus 5:10 volt az az ige, amellyel köszöntöttelek benneteket Isten tisztelet elején, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállni a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja mindazt, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Oda kell majd állnunk. És kiderülnek a mulasztásaink. Egy kicsit, hogyha erősen akarnám megfogalmazni Jézus példázatából, a hitetlen embernek vannak a legtöbb mulasztásai. Ők tulajdonképpen a mulasztásaik miatt mennek be a kárhozatba. Most nagyon leegyszerűsítettem, természetesen a Krisztus elutasítása miatt vesznek el, de ennek a következménye, nem kellett neki Krisztus, nem is szolgálták őt, és tele lesz az életük Isten felé mulasztásokkal. Bizony, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak, ahogy mondja a Jakab leveleiben, a 4.17-es vers. És Krisztusnak a befedező áldozata, amelyre figyeljetek oda, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Ez az Isten, aki bennünket maga elé állít ítéletre, ez az Isten megadta a megtérés lehetőségét az életre. Sőt, ez a csodálatos Isten szolgált is nekünk. Szolgált értünk, hogy ne kelljen megszégyenülnünk ott az ítélet napján. Ő volt az, aki a Golgotára ment, magára vett a mi ítéletünket. Jézus Krisztus, az élő Isten fia, a mennek és földnek ítélő bírája, elfedezi, eltörli az összes olyan bűnt, mulasztást, szándékot, tettet, szót, amelyet neki bűnbánattal, hittel fölfedel, elmondasz, megvallasz. Ez így van. Amit te imádságban megvallasz neki, azt ő elfedezi. És így olvastuk el, még egyszer hadd olvassak Erich Sauer könyvéből, és még néhány mondatot, ami az előbb nem hangzott el, de nagyon fontos erre figyelni. Bűneinkre is ez érvényes. Amit mi megítélünk, azt ő nem ítéli meg többé. Amit mi feltárunk ő előtte, azt ő elfedezi. De amit mi elfedeztünk, vagyis eltitkoltunk előle, azt ő felfedi, leletlezi. Mindezekben azonban bensőnk legmélyére fog nézni, az indulatok alapjáig, a hajtóerőre és a mozgatórugókra, a szív tanácsáig, a lélek sötétben elrejtett titkáig. És most jön, ami az utolsó ítéletnél az üdvözültekre lesz igaz. Az eredmény is igen különböző lesz. Az övéivel szemben is igaz bíró az Úr. Aki fát, szénát, pozdorját épített, annak munkája megég, aki aranyat, ezüstöt és drága követ, annak a munkáját a tűz igazolja. Egyesek hűségesen szolgáltak, ezek nagyok lesznek az Isten királyságában. Mások a testnek vetettek, ezek életművük pusztulását fogják leáratni. Egyesek tiszták, botlás nélkül valók és fethetetlenek, ők elnyerik a jutalmat, mások szegények és méltatlanok, ők kárt szenvednek. Egyeseknek bizodalmuk van az ítélet napjához, mások megszégyenülnek. Mindenki megkapja, ami megilleti. Személy válogatás nélkül, aszerint amiket a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. Az üdvösség a hittel függ össze, a jutalom a hűséggel. Mint fiak elnyerjük az életet, mint szolgák a jutalmat. Íme hamar eljövök, és velem van az én jutalmam, így szól az Úr. És egy történettel fejezem be, egyszerre az ókorban egy nagyon gazdag ember munkásokat toborzott, és amikor eljöttek a munkások, azt a feladatot adta nekik, hogy itt van a kertem közepén ez a kút, a kútból ki kellene merni az összes vizet vödörrel, de ne a veteményre öntsék, hanem ebbe a vesszőkosárba itt, amiből ugye úgyis elfolyik a víz. Hát a munkásoknak a többsége azt mondta, hogy mi ezt a munkát értelmetlennek látjuk, és mi ezt a munkát nem vállaljuk, bármennyit is fizet érte az ember, miért nem a veteményre kell ölteni azt a vizet, úgyhogy ők sarkon fordultak, választ sem várva, és elmentek. Egyetlen egy munkás volt, aki azt mondta a gazdag embernek, hogy én vállalom a munkát, hogyha ennek az embernek ez nem haszontalan, akkor én nekem sem lesz haszontalan, amit feladatul adnak rám, azt hűségesen elvégzem. És elkezdte merni egyedül a kútból a vizet. Nagyon hosszú ideig tartott. Vödör után, kiöntve a vesszőkosárban, amiből úgyis folyt szét a víz. A legutolsó vödröknél, amikor már a kút alján járt, és volt egy kis üledék is a vödörben, a kút mélyén levő iszapból, kiöntötte azt a vödröt ugye a vesszőkosárba, akkor látta meg, hogy valami megcsillant az aláfolyó víz után, a vesszőkosárban maradva. Hát egy gyémántgyűrű volt. Akkor jött rá, hogy bizonyára ezt kereste ez a gazdag ember, belejthette ő, vagy az ő lánya, és ezért kellett ezt a különös munkát véghez vinni. Vitte oda a gyűrűt ennek a gazdag embernek, hogy uram, megtaláltam, amit gondolom kerestél. És nagyon örült a gazdag ember, ezért adta ezt a különös feladatot, hogy a vesszőkosárba kellett a kútvizét kimerni. Nem csak a fizetséget adta oda ennek a hűséges szolgának, hanem még gazdagon meg is jutalmazta őt. Tudjátok, amikor Istennek szolgálunk, rengetegszer nem látjuk annak értelmét. Vagy úgy látod, hogy ez meddő, amit én megteszek, úgy látod, hogy talán csepp lenne a tengerbe, fölösleges lenne ezzel és avval szolgálnom, de higgyétek el, hogy Isten, ahogy a mai ige hirdetésben elhangzott, a hűségeseket keresi. Isten azokat keresi, akik minden élethelyzetben örömmel szolgálnak ő neki. Nem baj, ha nem érted miért és hogyan, de szolgáld őt, add neki a szívedet, meg lesz a te jutalmad, mert Isten nem feledkezik el az övéiről. Amen. Válaszul az ige hirdetésre, testvérek, a 345-ös éneknek a negyedik versét énekeljük. 345-ös énekünket keressük ki ismét, és annak a negyedik versét énekeljük most. Így kezdődik a 345-ös énekünk negyedik verse. Szent fiadért ki engemet vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Csendesedjünk el, helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy Jézus Krisztusban eljöttél erre a földre, és tanítottál bennünket, hogy megvannak írva az Úr Jézus tanításai, bennünket is taníthat az isteni szó. Köszönjük az utolsó ítéletről való példázatot is, a tanítást, amelyet szívünkre helyezel. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi viccelődtünk a pokollal, vagy az utolsó ítélettel. Kiderült belőle, Urunk, hogy a mi szívünknek fogalma nem volt, mi komolyak ezek a dolgok. Ajándékozz nekünk olyan szívet, amely komolyan veszi a tőled jövő dolgokat, amely nem gúnyolja, nem neveti ki a lelkieket, hanem sokkal fontosabbnak tartja, mint ennek a földnek bármely múlandó dolgát. És Urunk, köszönjük neked, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy úgy éljük le a földi életet, hogy vegyük számításba, hogy minden feliratott odafenn a mennyben. Minden számon van tartva, és te mindent mérlegre teszel. Hadd hozzuk így eléd sok-sok gonosz cselekedetünket, amellyel téged megbántottunk. Hadd hozzuk eléd bűnbánattal szavainkat, amelyekkel szentségedet megbántottuk és megsértettük. Hadd hozzuk eléd mulasztásainkat, Urunk, amelyekkel nem is szoktunk számolni, de ma kiderült, Urunk, hogy talán ebből van a legtöbb. Légy irgalmas mi hozzánk, és könyörülj rajtunk, hogy legyen szemünk és fülünk, legyen lelki antennánk arra, hogy meglássuk élethelyzeteinkben azokat a helyzeteket, ha csak egy perc is az, amelyben néked szolgálhatunk. Őrizd meg attól, Urunk, hogy bezárjuk a szívünket a segélykérő elől. Őrizd meg attól, Urunk, hogy gonosz dolgot cselekedjünk. Légy irgalmas mi hozzánk a te nevedért. És Urunk, arról is tanított ma a te szavad, hogy te el fogsz hatolni a vizsgálatodban a mozgató rugókig. El fogsz hatolni, Urunk, a mi életünkben a szándékokig, az indítékokig, szívünk legvégső zugáig. Hadd valljuk meg neked, Urunk, hogy mennyi álnokság, mennyi hátsó gondolat, mennyi önös szándék húzódott meg rengeteg szavunk, figyelmességünk, látszólag jó cselekedetünk mögött is. Tetteink mögött ott volt a bűnös önzés. Légy irgalmas hozzánk, és a te tisztításod is kegyelmed erejéből ugyanilyen mélyre hatoló legyen. Tisztítsd meg szívünket a hamis indulatoktól, azoktól a szándékoktól, amelyek előtted nem tiszták. És köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban van életünk megoldása, hogy ő benne van életünk váltsága, hogy mindazok a bűnök, mulasztások, amelyeket felfedsz, amelyeket eléd hozhatunk bűnbánó imádságban, azokat Jézusban megbocsátod, eltörlöd, és azok soha nem kerülnek felemlítésre tőled. Köszönjük, Urunk, hogy a hívő embernek, aki mindent rendezett veled, és a te utadon jár, annak így lehet bizodalma az utolsó ítélet felé is. Ajándékozz meg bennünket ezzel, a rendezett élettel, a hit ajándékával, bizalommal az utolsó ítélet napja felé. Vonj minket magadhoz, hogy mindannyian élő hitben járjunk, hogy Jézusé legyen az életünk, és egész szívünket neki adjuk örökre. Könyörülj a gyászolókon, betegeken, nyomorultakon, Istenünk, hajolj le a szenvedőkhöz, hadd találjanak ők te nálad vigasztalást, gyógyulást, irgalmat és békességet. Őrizd meg az ő életüket te benned, építsd fel őket, mélységből ragad ki, hogy az ő életük téged magasztaljon, azért a csodálatos kegyelemért, amit adtál nekik. Áld meg mindnyájunkat, Istenünk, szeretünk, Urunk. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve imádságát vigye oda bűnbánattal, bizalommal az Úrhoz. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 165-ös dicséretünknek 5. és 6. versei, 165-ös énekünknek 5. és 6. verseit énekeljük záró énekként a kivonulás előtt, 165-ös dicséretünk 5. és 6. versei, egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben.